Isten igéjét olvasom, és szent lelke erejét kérve hirdetem. Ugyamint a Máté írása szerinti evangélium 6. részének 19-től 21-ig terjedő verseiben találjuk. A következőképpen Jézus szavait halljuk, ugye a hegyi beszéd az ő tanítása. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok nem ássák ki és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A múlt század elején történt, így olvastam, hogy egy orosz kis városka lakói elhatározták, hogy kikövezik a főutcát. Elegük volt, hogy nyakig járjanak a sárban, és neki kezdtek. És ahogy a rétegeket bontották, egyszer csak koppant a csákány, meg az ásókapa, meg minden, kiderült, hogy ez az út már ki volt kövezve. Csak elhanyagolták a városlakók, és egyik földréteg a másik után rakódott rá, hogy ezt hogy csinálták, én nem tudom. Így olvastam, hogy döbbenten eszméltek rá, egy makadám út volt, pedig igen kemény köves, tehát nem kellett újra kövezni, hanem föl kellett fedezni az eredetit. Így vagyunk mi is, amikor a valódi életcél után kutatunk, ez a mai címünk, a fölolvasott ige alapján, és mennyi tanács, mennyi útkeresés, vélemény, filozofálás és a többi hangzik, mert hogy mi most már olyan ultramodern korban élünk, hogy a régiek már szóba se jöhetnek, és Jézus a hegyi beszédben örök érvényű igét mondott. Egyébként a teljes szentírásunkat így kaptuk. És az hatalmas dolog, amikor valaki számára a szentírás már olyan valóság, hogy nem az a kérdése, hogy higgyek vagy ne higgyek neki, hanem az a kérdése, hogy hogy érthetem meg a mondani valóját. Mert nagyon sokáig az is kérdés. Én emlékszem gyerekkoromra, amikor a tanárai egész mást mondtak, volt, aki szívből, volt, aki színből, de abban az időben, 50-es években jártam én általános iskolában, Rákosi korszak, amikor egyszerűen tanár nem is lehetett, vagy tanár nem is szólhatott az Istenről, hanem azt kellett mondani, hogy nincs is Isten, meg minden. Egyébként itt csak zárójelben ott jegyezzem meg, hogy amikor én Salgó Tarjánban a 70-es évek elején elkezdtem a lelkészi szolgálatot, sehol az országban, se azelőtt, se azóta nem találkoztam olyan légkörrel, ami ott uralkodott a városban. Valami ilyen gondolkodás, hogy ennek a fiatal lelkésznek senki sem szólt, hogy már nincs is Isten. Meg ez az egész már régen lejárt. Hát ez még úgy csinál, mint a japán katonák, akik beásták magukat ugye egy kis szigeten, és egy évvel, vagy másfél évvel a világháború befejezése után ezek még mindig úgy álltak, mintha harci készültségbe kellene lenni. Valami olyan sűrűséggel volt ott egy egészen más gondolkodás, meg nagyon keményen ellene voltak dolgoknak, akkor már nem annyira, de ez úgy átjárta a várost, ma már nem. Érdekes, mert visszatértem azért még a lelkészi bölcsöm címhelyére, és úgy beszélgettem az ottani lelkipásztora másokkal is, de hogy hatalmas dolog, amikor az Isten igéje egyszer csak valaki számára olyan valósággá lesz, hogy erre építeni tudok. Hát különösen, amikor egyre másra tapasztalja ezt. Egy olyan időn át, mint amit én is végigéltem, hát világítanak az igék. Hát olyan helyzetbe szólaltak meg, amikor ott voltam például menyasszonyommal, aki Szegeden végzett a gyógyszerészkaron, és én meg Pesten végeztem, és valahogy össze kellett hozni a két utat, és neki államvizsgás éve következett, és kiderült, hogy Csagotarjánba mehetnék én lelkésznek, az Esperes úr nagyon tanakodott, aki a én főnököm volt, egy Fóton, ahol ott voltam segédlelkész, és hát Csagotarjánba kiírtak egy gyógyszerészi helyet, államvizsgást, mert ezt azonnal leválasztotta az ottani főgyógyszerész unokahúga. Úgyhogy írja a feleségem, én olvasom a napi igét reggel, olvastam, mit féltek, kicsit hitűek, ott volt a vihar, olyan csöndes minden, szépen alakulnak a dolgok, itt nincs, bedőlen egy levél, amiben jön a... Hát akkor aztán éreztem, hogy ez az ige, mit féltek, kicsiny hitűek. Úgyhogy én válaszoltam is neki, hogy kedvesem, hát fogalmam sincs, meg nem dobálom a sapkámat, hogy egyelőre így néz ki a helyzet, de ez az ige szólt, és nem is értettem, hogy ma miért fogott meg annyira. Gondolkozom én annyira. Megírom neki, jön a következő levél, kiírtak még egy helyet Salgótarjánba, mert hogy a főgyógyszerész Kisterenyén lakik, nem messze Salgótarjántól, és oda írták át a másikat, hogy ne kelljen bejárni Salgótarjánba. Hát lehet, hogy Pestről leválasztják, vagy hogyan. Mondom, mit féltek, kicsinyítő, ekkurá. Igen, ám, csak a következő forduló, hogy püspök úr engem azonnali hatállyal berendelt a Szabadság térre Budapestre segédlelkésznek. Berendel, amikor itt 5 hónapra vagyunk a finistől, hát ez fölborított minden tervet. Hát mit féltek, kicsinyítőek? Hát egy kicsit cidrizve, de bemegyek a püspök úrhoz. És hát akkor itt olyan változások voltak, akkor került Cseri Kálmán Pasarétre, rögtön át Budaegyőre, más valaki, és azonnal valakit, akit úgy láttak, hogy épkézláb ember, vagy itt van a közelben, át kellett rendelni. Hát én lettem ez az épkézláb ember. Átrendeltek, és püspök úrnak elmondom, hogy hí, de bemérgesedett. Hát ez a Lajos, mondtam az Esperesre, mindig késztények elé állít. Nem szól semmit, csak intézkedik a hátam mögött, hogy mind van. Lényeg, hogy hát a végén tudtam, hogy itt valamit kérdezni kell, mert akkor nem Salgótarján, mert akkor a szülei környékére bajára adja be. Na, de hát azért az elég nagy távolságám, úgyhogy na, megmondtam püspök úrnak, hogy na, püspök úr, még nem 5 hónapra rendelek, hát stb. De a végén azt mondta, adja be Salgótarjánba. Oké, mit féltek, kicsi? Igen, nem, de kiderült, hogy a salgótarjáni lelkész nem ment nyugdíjba akkor, amikor nyugdíjba kellett volna. Mi meg összeházasodtunk, amikor terveztük. És az Isten valami különös úton el is indított egy kis életet az én drága párom szíve alatt. És ezekben a krimis időkben már Salgótarjánban elkezdte a dolgokat, mint az államvizsgás gyógyszerészséget. Csak én meg itt a Szabadság téren, ugye, meg hát ki kellett várni, hogy nyugdíjba menjen az arra, azt majd az év végén. Hát év végén. Csak eszembe jut, mondom, Esperes úr, hogyha csak azért nem megy nyugdíjba még az idős lelkész, hogy ez az év még a nyugdíjához szükséges. Én lemondok a fizetésről, úgyis elutaznám, Salgótarján meg. Kiderült, hogy tényleg így van. Úgyhogy a lényeg, hogy október 1-jel, ahogy erről eredetileg szó volt, én oda kerültem Salgótarjánba lelkésznek. És azóta, ha elővesszük, és a Bibliánkból előkerül, hogy mit féltek, kicsiny hitűek, nekünk ez úgy világít. Olyan valóságos, megtelt tartalommal. Most örülök, ha minél többeteknek vannak ilyen igéi, amikben Isten mondott valamit. És egyszer csak kiderült, hogy az ő igéje az úgy áll. Az élet valóságot hordoz. Na, nem akarok itt leragadni, mert akkor nehezen érünk el odáig, hogy a valódi életcél. De fontos nagyon tudnunk, hogy Isten igéje kezdettől úgy beszél az emberről, hogy beszél kisbetűs életről és nagybetűs életről. Beszél kisbetűs halálról és nagybetűs halálról. Mert a Biblia első lapjain ott van ezeknek a dolga. A kisbetűs élet az a fogantatásunkkal kezdődik, és a biológiai halálunkkal fejeződik be. A kisbetűs halállal. A nagybetűs élet az az Istennel való élő kapcsolat. Ha ez megszűnik, megszakad, akkor nekünk nincs nagybetűs életünk, csak kisbetűs. Élünk itt, és elvesztettük azt, aminek a keretei a kisbetűs élet külsőségei. Nem ez a cél, hanem ez az eszköz. Ez a gyönyörű színpad, amit Isten adott. Fantasztikus, hogy rakta össze a földet. Nem mondta, kibírják ezek mi. Ezt a kis időt kihúzzák, egy kis szürke. Mindent beszürkítek. Meg a többi. Vagy hát, mit számít, azért valami ennivalót adjunk nekik. Hát elmondja ez a japános kislányom, hogy ugye ők ott búvárkodtak Okinawa szigeténél a férjével együtt, le a mélybe. Hát azt mondja, olyan csodás, színpompás, hát látjuk ugye a tévében is, meg filmekben is, olyan világ, és tudjuk azt, hogy számos tengeri halfajtát vagy élőlényt még föl se fedezett az ember. Isten valami hihetetlen sziporkázóan rakta össze a színfalakat. Az életünknek a kereteit. Igen, igen, ötletesen, igen gazdagon. Én amikor már úgy haladtak az évek abból, amit mondtam, hogy indult ugye ilyen kis szerepjátékkal, akkor már én filozofáltam az öcsémmel, aki még azt mondta, hogy hülyék a lányok, de azért letoltam, mert vele járt egy osztályba az én későbbi feleségem, és húzkodta a hosszú cofját. Mondom, ezt hagyd abba. De én már akkor azon filozofáltam, hogy milyen jó, hogy nem osztódással szaporodunk, meg egyéb, hanem hogy ezt az egészet Isten úgy rakta össze, hogy ebbe bennünket, sok minden az ember agyába így jár, meg a gondolkozásába. Tehát Istennek hihetetlen ötlet gazdag ez az egész színpada, amire az ember besegítette. De tehát amikor ember teremtett, akkor hát nem arra teremtette, hogy a színpadot szedjük szét, vagy a színpad a cél, hanem azt mondta, hogy ember. Szóval milyeink tudják, a dettiék már kívül, amit ezt mondom, hogy a Városligeti fasorban troli jár. És nekem egy életre beszél arról, hogy Isten, amikor ember teremtett, áramszedővel teremtett. Az áramszedőn keresztül a nagybetűs élet jött be a kisbetűs keretekbe. És azt mondta, ez a lényeg, ember. Nem azért, hogy felejtsd el a kicsit, ne törődj vele, ez csak egy ilyen síralom, vagy nem. Csak akkor tudsz a helyén bánni a keretekkel, ha tőlem veszed az eligazítást, tőlem kapsz üzemanyagot, mennyeit, a nagybetűs élet benned lüktet, akkor ajándékká lesz a kisbetűs világ is, a keretek is. Ha pedig ezt elveszted, ember, hogy mondja ott Ádámnak az Úr, mert akkor még Évát meg se teremtette, mikor azt mondta, hogy a jó és gonosz tudás fájáról ne egyél, mert ha ezt eszel róla bizony, meghalsz. Hát nem halt meg. Hát értek Ádám Éva tovább a kisbetűs életükbe. De amikor ők elszakadtak Istentől, hogy ezt jelképezi a jós gonosz tudás fájáról szakítás, ne beszéljen bele, Isten nem érdekel, én majd tudom. Én majd élek. Magára maradt a kisbetűs életbe. És itt járt kelt az ember. És a nagybetűs halál bejött. Az Istentől való elszakadt állapot, az a nagybetűs halál, amelyik, ha elérjük a kisbetűs halált, ugye a biológiai halálunkat, idáig tudjátok követni még a mai fárasztó nap után is, elérjük a kisbetűs halált, akkor ezt jelenti a kárhozat. A nagybetűs halál. És a hatalmas örömüzenet, amiért érdemes összejönni, meg egyáltalán Bibliát kézbe venni, hogy Isten ezt a nagybetűs életet Jézus Krisztusban visszaküldte erre a világra. Jézus kereszthalála föltámadása által ide telepítette a nagybetűs élet forrását. Jézus maga mondta, ugye, hogy én vagyok az út, az igazság és az nagybetűs élet. Így van. Ő mondta azt, hogy én vagyok a feltámadás is, a nagybetűs élet. Így van. Aki a fiú, azé a nagybetűs élet. Sorolhatnám tovább. Hát ez az óriási örömüzenet, hogy a nagybetűs élet megjelent ezen a földön, hogy ember, hát nem kell a kereteid között elsenyvedned, vagy ugrálnod, amennyit tudsz megragadni, aztán kész, azt se tudod, hogy honnan jöttél, hova mégy, egyáltalán miért van ez az egész. Hát áll az emberiség értetlenül, gondolkodik, hogy akkor hogy is van, mint is van, kitalál ötleteket, válaszokat, miközben az ige világosan beszél arról, hogy ember. Hát a te életed a nagybetűs életben van. És azáltal lesznek a kereteid is ajándékká igazán. Különben, ha ebbe beleveszel, akkor baj van. És milyen szánalmas, hogy a külső keretekben látjuk az életet. Az ember alapjáratban így van. Te emlékszem, amikor a lelkésztársamék megjöttek, aki az elnök lelkész most, 4 éve, és mi fölköltöztünk a második emeletre, körülbelül 3 akkor a lakásban, ugye mi 2 vagyunk, ők meg 5 gyerekkel 7 vannak, akkor valamit kellett kezdeni a könyveinkkel. Volt sok könyvünk. Hát halljátok, 2/3 oda ajándékoztuk. Kérdeztük a mieinket, ugye a gyerekeinket, ki mi kell, hogy kell, válogattak, aztán még így, még az óvodának is adtunk, akkor alakult az óvoda nem régen, ott a Fasori, aztán az iskola könyvtárba, aztán még ez, az, amaz. A lényeg, hogy én egy kis halált éltem ám meg. Szóval az, hogy ezeket viszik, pedig hát mikor olvasok én azokból, meg már, hogy is, volt egy csomó, egyszer se olvastam, csak ott volt, meg hogy is van, már tudtam, hogy átrelevő életem kevés arra. Meg ha kell, hát majd valahonnan még szerzek, de hol tároljuk, meg hogy csináljuk, ez még hagyján. De amikor én a salgótarjáni időből őrzött dossziéimat, volt olyan, amire ráírtam, hogy napi feladatok, és volt benne néhány. És akkor 40 évvel később kézbe veszem. No, ez biztos nem volt annyira fontos, hogyha ezt nem oldottam meg, vagy enélkül is túléltük a dolgokat. És vázlataim, és minden. És mondom, akkor nagyon nagy lélegzeteket vettem, és egy kukát megtöltöttem, hogy úgy éreztem, mint aki félig meghal. Hát mindent fölégetek magam, pedig olyan bolhavese betűkkel, hát most már ezeket a jó nagybetűs vázlataimat is, vagy ige szolgálataimat is szemüveggel nézem, tehát nem értek azzal semmit, meg már most sok minden egészen más helyzetben van, de meghalunk, mikor valami veszik, ugye, hogy jaj, miért? Most mi történt vele? Annyi, hogy ennyivel szabadabb vagyok, és ennyivel nem túl zsúfolt a polc meg a többi. Szóval értelmetlenül ne dobáljunk el dolgokat. De ez még egy kis rész, amikor a néni, akit én most temetni fogok, a Jutka mama, a szomszédból, nem a közvetlen szomszédból, nem volt gyermeke, özvegy volt, sok pénze volt, férjével együtt. És a Jutka mama az unoka húgait mindig majd majd végrendelkezek, majd így, majd az egyházra is hagyok. Mindent mondott a Jutka mama, de attól egy fillér se. Mondtuk, Jutka mama, ne hagyjon az egyházat, de végrendelkezzen, mert meghal, és akkor az állam lepesétlik a lakását, és az összes rokon szidja majd közel és távol, hát nem lesz a... Igen, jó, de majd amikor eljön az ideje. És akkor hitegette ott a rokonokat, mint képes ott meghalni a múlt héten, anélkül, hogy egy kumma fillért hagyott volna, most lesznek a balhék, mert ugye első unokat, másod, az idék nekiugranak a Jutkama tetemei fölött, vagy teteme fölött, elkezdik, amit lehet az államt, az állam a magáét, mert a Jutka mama belehat volna, hogyha ő azt tudja, hogy az ő pénzét most valamelyik örökli. Inkább vesszen az egész. Szóval néha olyan szánalmas dolog ez, amikor a keretek, amit a rozsda meg a molya, hogy itt mondja Jézus, megeszi. Hát nem lesz, nem maradt a számára abból semmi. És ez tölti be az életét, és a vallásos ember, figyeljétek meg, még a templomba is, ha nem is vallja be, de azért jár, ha csak úgy naturvallásos. Most már különböztessük meg az élőhittű, vagy hívően. De még annak is ilyen harcai vannak, mint amit én elmondok, meg a több. De a vallásos ember az azért jár igazán a templomba, hogy a kereteimet az Isten kicsit támogassa meg. Hát én is bedobok, jó lesz vele jobba lenni, és akkor így majd mégiscsak előbbre jutok. Nem azért jár, hogy Uram, mit szólsz te a kereteimhez, hogy ott hozzá se nyúj. Abban majd én adok esetleg, úgy óvatosan, amit én akarok, de értjük, hogy az ember így jár, ahogy Jézus itt mondja, hogy ne úgy csináljátok. Ez az emberek összetéveszik, azt hiszik, hogy a cél az, ami az eszköz. És itt az élet kereteikben így mozognak. És hát itt jutunk el oda, hogy Isten a szívünket keresi. Szívünket mégpedig nem azért, hogy elvegye, hanem hogy a helyén tartsa, hogy normális életünk legyen. Áldott életünk legyen. Már az Ószövetségben olvassuk a példabeszédek könyvében. Adjad, fiam, a te szívedet nekem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. És nem azért kéri el, mert el akar venni. Hát Isten ad, az életben nem akarja megszegényíteni a gyermekeit. Ha akarta volna, hát kötelező volt neki úgy teremteni bennünket, hogy szemünk van. Nem. Vagy hogy járunk a lábunkkal. Hát megtette volna, hogy földbe gyökerezik a lábunk, mint a fáké, és kész. Mondom, sok mindent. Hát ő adott, ennél többet nem adhatott, mert akkor nem bírná az idegrendszerünk. Hát annyi fantáziát adott, és a lökött ember az idegrendszerét borzolja, igaz? Minden félével. Én nem is tudom nézni a filmekbe. Például elkezdik gyilkolni, ölni. Mondom, ki az az abnormális, érzületű ember, aki ebben gyönyörködik? Hát én a kegyetlenség láttán kikapcsolom. Hát idegesít, hát fölborzol. Hát én nem vagyok ehhez hozzászokva. Tehát Isten adott nekünk nagy-nagy ajándékokat, de ennél többet már nem lehetett belevinni. És azt mondja, hogy fiam, hadd uralhassam a te szívedet. Hadd legyek én a főnök. Mert ameddig én uralom a szívedet, addig védelem alatt vagy. Addig őrizlek téged. Mert úgy járunk, ahogy azok a fiatalok, akik megunták, hogy a falu tyúkjait dézsmálja a falu széli róka, és azt mondták, összefogunk, és kimentek. Sehogy nem tudták a rókajukból ki prückölni a rókát. Az egyik azt mondta, bemegyek. És ment befelé, drukkoltak neki, és egyszer csak fölkiáltott diadalittasan, megfogtam. Következő pillanatban egy sivításon, megfogott. Megfogtam, megfogott. És így néz ki ez a keretek között botorkálásunk. Azt mondja egy fiatal, megfogtam, végre anyám ki van zárva. Pesten élek, hát úgy bulizok meg, oda megyek, nem kezd elárulni neki. Itt mi van meg, hogy van meg, ezt csinálom, azért megfogtam. Jó, de én azért látom ám a kijáratokat is, nem csak a bemeneteket. Hogy évek alatt hány cserbe hagyott valaki, ki esetleg épp egy kis gyerekkel, vagy épp egy vagy két abortusz után, abban az állapotban, amiben van. Egyszerűen megfogtam, megfogott. Isten semmit nem sajnál tőlünk, de bennünket igen. És amit ő mond, azt higgyük el, hogy azért mondja, hogy védeni, áldani, meggazdagítani akar. Azt szeretné, hogy az ő programja menjen végbe az én kereteim között. Ennek pedig senki más nem lehet akadálya. Nincs az a világkormány, vagy nincs az a nem tudom ki, aki megakadályozhatna téged abban, hogy a te életedben az örökkévaló Isten személyre lebontott programja menjen végbe. Egyedül a te szíved, amelyik nem áll rá, az akadályozhatja ezt. Senki más. Kettőtökön áll az élő Úrom és rajtad. Sőt, ő rajta nem is áll már, mert ő ezért odaadta az életét. Múltkor hallottam, hogy a vallás alapító. Hogy halt meg Buddha, meg Mohamedről, hogy a hárem hölgyei között, meg ez hasonló, meg hogy ki, hogy, mint. Hát hogy halt meg a te megvált? Nem a hárem hölgyei között, hanem a Golgota keresztjén. Azért mindent bevetve, hogy számodra megszerezze, amit semmi másút nem lehet megszerezni. Amin ez a világ úgy, beszélünk össze-vissza. Én visszagondolok erre a 51 néhány évre, amióta megragadt az Úr és én őt. Hát azt mondom, hogy Uram, hát hogy adjak ezért hálát? Hogy, mit mondhatok, hogy miközben nem látta a külvilág, de hát egész más volt veled, pedig így is rengeteg tusakodás, harc, minden, küzdelem, de mi lett volna, ha te nem vagy benne? Hát hogy élnek emberek nélküled? És ezért kiállt föl olyan boldogan a Heidelbergi KT csapata, mikor azt mondják ugye az első kérdésben, hogy mi az én vigasztalán, mi az én öröme? Hát testestől, lelkestől, szöröstül, bőröstül, mindenestül, életbe, halálba. Nem a magam, én az Úr Jézus tulajdona vagyok. És azt mondja, nem ám úgy, hogy hát most már mit csináljunk, az Isten valahogy így rendezte, muszáj neki szót fogad. Nem, azt mondja, szent lelk által szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. És milyen nagy dolog, mikor erre rádobban egy ember szíve. Mikor a Detti akkor is jött, mikor már tiltották, mert volt olyan is, igaz, Detti, bocs, hogy elárulnak. Édesanyja is, hogy nem ennyi ifjúságira is, és nem mehet. És a Detti jött, mert rádobbant a szíve. És képzeljétek, azóta már az anyukája is pödzi, mint a hal a horgot, ugye? De hogy milyen hatalmas dolgok ezek, mikor valakinek egyszer csak megnyílik a szeme, és hogy micsoda, enyém is lehet ez a kincs, hogy én oda tartozom az Úr Jézus Krisztushoz, az én megváltóm, aki meghatározza az utamat, és akinek jó terve van az én mennyei atyámmal, hogy legyen tovább. És én elkezdhetek élni úgy, hogy mi a programod, Uram? Itt van szíved, neked adom, Uram, ahogy mondja az egyik ének. És elindul ennek a folyamata. Hát ez rendkívül nagy ajándék, és Pál apostol számomra az egyértelmű példa. Ki mondta, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedje? Oda tárta a szívét. És a kincse megvolt, azt mondja, nékem az élet Krisztus. És még a meghalás is nyereség. Azt mondjuk, hát igen, Pál apostol beüt valahova, íróasztal, mert írogatta a leveleket, meg olyan elvont koponya volt, meg sem nősült, stb. Ne, hogy már most példának hozzuk, élte ezt, hogy már félig a mennybe, földön, hogy ne. Ki mondta, hogy a mi országunk mennyekben van. Sőt, ott az van, az a politeum, a szó a görögben, az azt jelenti, hogy állampolgárságunk. Én mennyei állampolgár vagyok. Ahonnan várom vissza az Úr Jézus Krisztust, aki így úgy elváltoztatja a mi nyomorult testünket, és hasonlóvá teszi azt. Ő maga testéhez azzal a nagy hatalommal, mert mindent maga alá vethet, és igen ám, ő mennyei állampolgár volt. De azt mondja, többet munkálkodtam, mint az összes apostol együttvéve. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Annyit és olyan gyakorlatian dolgozott itt, hát sátorponyvát szőtt, hajón utazott, két hajótörést túlélt, azt mondja, 7 napot a tengerbe töltöttem. Hát elgondoltam, mondom, Uram, köszönöm, hogy te a fasorba hoztál, és nem. Valahol a földközi tengeren kell hidegbe, 7 napot, deszkám vagy, hogy anyavajába? Hát ki sem bírnék 2 napot. Aztán megkövezik. Úgy, hogy kihúzzák a szemétdombra, vagy a város szélére, oda jönnek a tanítványok, mikor már ott hagyták első segély, stb. Egyszer csak magához tér, föl kell, tudjanak, hova megyünk, hónap megy a következő városban. Ne beszéljetek, majd ez egy elvonatkoztatott pacák, aki csak az égben néz, hihetetlen gyakorlati. Hát hol hajón, hol szárazföld, szervezet, intézet. Egy ilyen promiszt összehozott azért. Tehát úgy, hogy neki is volt promisz. Elkezdte, először csak néhány ember, stb., de utána ebből azért elég szépen kibontakozott a dolog. De értitek, hogy ami Urunk nem azt mondja, hogy add ide a szívedet, aztán ezután hagyd ezt a nyomorult világot. Ne is lépj a földre, ha tudsz, akkor fölötte járj. Aztán én elviszlek néhány év múlva a mennybe. Hogy ne? Azt mondja, hogy ide adod a szívedet, és innen kezdve az én gondom az, hogy mi legyen te veled. Csak figyelj rám, és csináld, amit mondok. Hivatásod, hogy legyen a társkérdésed, hogy legyen a megélhetésed, hogy legyen a, és így tovább, óriási dolog ám az. Küzdelmek között, harcok között. És ebben nem adott garanciát, lehet, hogy egyedül él valaki. De minden gondját ő rávetheti. Én egy kis zöld könyvet írtam a Nagy Szabadítás címmel, az ugye a Biblia alapüzenete 4 képben. Ha tudtam volna, hogy nem jutott eszem, hogy hozzak, ha valakinek nincs, adjak belőle. Na most ennek a végénél leírtam egy példát, hogy utazott a vonaton egy férfeleség. És a feleség az mindig intézkedő volt, de egy olyan szeles valaki, hogy könnyen elhagyta a dolgait. Ő intézte a jegyváltást, mindent, és utána a férjének, aki egy nyugis pacák volt, odaadta a jegyet, odaadta a pénztárcát, odaadta a kapukulcsot, meg a személyigazolványát, hogy jobb lesz nálad. És akkor mennek a vonaton, a férje elmosolyodik. És mondja a feleség, mit nevetsz? Hát, hogy milyen jó dolgod van neked. Hát neked csak arra kell figyelni, hogy engem el ne veszíts a szemed előtt. Amíg én megvagyok, addig kapukulcs, jegy, pénztár, minden megvan. Azt mondja, így van. Értitek, mikor azt mondja az Úr, hogy hol van a szíved? Hol a kincsed? Csak azt ne veszítsd el a szemed elől, engem ne veszíts el. Amíg engem látsz, addig megvan rövid és hosszú távon időarányosan a következő megoldás. Nem így, hogy pattintunk egyet, vagy hogy szoktatok, van, aki jól tudja ezt. Nem így, de valóságosan. Valóságosan. Nekem se így adta azt a mit féltek kicsinyhítőek. Azért a házasságért, meg indulásért meg kellett küzdeni azért. Az ott kínos szitukat is hozott. De megadta. Mindig egy lépést. És ebben úgy benne vagyunk feleségemben együtt, egész életünkre nézve, hogy mindig kapunk egy lépést. Nekem az égvilágon eszembe nem jutott volna házat építeni. Nem is volt miből. És akkor addig rágja a fülem a feleségem, most osztanak telket fóton, ott a 80-as évek közepe, és hát tényleg ma 10-12 millió egy ilyen telek ott. Akkor volt azt hiszem 80 ezer, vagy 160 ezer, és ha három gyerek volt, és Isten megáldott egy harmadikkal is bennünket ráadásul, hát fele annyira odaadták. Egyszerűen szinte örünkbe hullott. Na de hát nem fogok én csak beleugrani, hát hogy, miben, honnan, kölcsön, egyéb, és a többi. Csak végén csak elindultam, tartottam magam egy ideig, csak eljutottunk az Ézsaiás könyvébe oda, a napi igékbe, hogy házakat építenek. Mondom, Uram, összejátszol vele. Nem úgy építenek, hogy más lakik benne. Szőlőket ültetnek, ez még hiányzik, hogy szőlőket ültetnek, és ők maguk eszik a gyümölcsét, és a többi. Már hányszor el akarta adatni velem a házat a feleségem, mondom, ide figyelj. Hát az az ige azt mondta, hogy nem úgy építenek, hogy más lakik. Jó, de az nem arra vonatkozik, hanem akkor a hasznából mi élünk. Nem a hasznából, mondom. Maradjunk csak a nyomvonalon. De hát, és akkor kiderül, hogy volt azért elindulás valami, mert apósom még ideadtak valamennyi pénzt, akkor a három gyerek után, akkor nagy ugrás volt a szocból, és akkor fölvettünk még kölcsönt, és egyszer volt a Magyarország életében ilyen, én másról nem tudok, hogy a 80-as évek vége fele, ugye, és akartak pénzt visszaszedni, és azt mondták, aki kifizeti a kölcsönnek a felét, egy összegben a másik felét elengedik neki. Ilyet próbálnánk most meg. Ki akartam fizetni az összeset, mert a feleségembe belementünk egy ilyen Toyota Yaris kis kocsi izébe, és hát ugye ez a svájci, mi még lájtosan megúsztuk, meg házzal, meg mindennel volt. És mondom egy ponton, hogy a csuda vigyel, kifizetjük az egészet, ami itt van, kamatokat, stb. Biztos még kedvezményt is kapunk. Hát képzeljétek, azt írják vissza, hogy akkor még ennyi, hány száz ezer büntetés. Én adom vissza a pénzt nekik, hát most már azért egy kis közgazdasági, hogy hívják, hogy lett ennek nyomán, hogy más ez, mint mikor a 80-as évek. De hogy vissza, felét, összeszedtük azt a pénzt, hát persze, és a felét már is vissza, és egy olyan bácsi építette, hát Isten kirendelte a Gyuci bácsit, hát az egy békebeli kőműves volt, úgy felépítette, hogy képzeljétek, a járdát megcsinálta, utána meghalt. Az utolsó izét is megcsinálta nekünk, ő épített fóton parókia gyülekezeti házat, azt előtte építettük, de szóval ezek azért olyan dolgok, hogy kirendel az Isten, és gondol mindenre. Nem is akarom én ezt hosszahúzni, mert azt hiszem, hogy a lényeget már mindenki érti, és úgy van vele, hogy csak húzom a dolgot. És hogy mi a programod, Uram? Mert azon van áldás. Két példát még hadd mondjak. Az egyik, mikor fotról kerültünk át a fasorba. Hát akkor Fóton egy ébredést adott az Úr, és amúgy is az egyházmegye legjobb gyülekezete volt, még mikor oda se került. Aztán kaptunk egy ilyen áldást, és ott éltünk benne. De valahogy kaptunk egy 20 év, majdnem 20 év eltelt, hogy stopp, mintha innen indulni kellene. És akkor jött a fasori hívás. Na de itt leégve volt minden. Hát ha értetek, kiég egy gyülekezetet, tönkrement helyzetet. Nagyon nagy különbség volt a kettő között. És ráadásul még behivatott az elődöm, aki már ment nyugdíjba, és azt magyarázta nekem, hogy kicsi a fizetés, meg itt, meg úgy nem szabad ide bejönni. És akkor én azt mondtam neki, hogy higgye el, hogy bennünket most nem ez érdekel, bennünket egyetlen egy érdekel, hogy Istennek mi a célja, hogyha ott kell maradnunk, akkor ott akarunk maradni, mert akkor itt belefulladunk ebbe az egészbe. Ha itt kell lennünk, akkor ott fog megáporodni a levegő már ennyi év után. És néztek ránk, mint hogyha ilyen kegyet szöveget mondanánk. Pedig önvédelemből mondtuk. Hát ami az Isten programja, azon van áldás. Át is értük mi itt, ott pedig átélték a fotiak, hogy így ment tovább az ébredés. Már második lelkész van, most fiatal asszonyok között abszolút, meg keresztelesen fiatal asszonyok között megy, a megtérés egyre másra, és kezdenek felnőtt konfirmációt, és minden. Isten ott adott nagyobb áldást, nekünk itt adott. Na most ezért mondom, hogy erre nagyon figyeljünk, hogy mi a programod, Uram. Mert azon van áldás. És ott legyen a szívünk, ahogy mondja, hogy a kincsed, ott a szíved. És akkor még egyet mondok, ami már nem ilyen szépségdíjas. Elhatároztam, vagy azt gondoltam végig, mert írtó meg vagyok én veszve a foci, meg ezekért a sportdolgokért. Annak idején kapus voltam, de aztán ez a karrierem félbeszakadt, tüdőműtét, egyéb. Na de azért, és azt mondtam, ha én egyszer nyugdíjba megyek, én annyi foci meccset nézek, hogy az majdnem reggeltű estig. De akkor még a digi sportot is be kell kötni, meg azt még így is lehet, hogy van, de képzeljétek el, hogy erre föl megnézek két meccset, majdnem egymás után, vagy úgy közel egymáshoz, és mind a kettő dögunalmas volt. Gyilkolták, nem, még nem is magyar, mert már az... De hát ezek a nagy csapatok valahogy úgy jött ki nekik, hogy győzhetőték ott egymást, ha nem valami igazi meccs volt, hanem olyan erőködés. Azt mondtam, hát meg vagyok én hülyülve, hogy itt ülök. Hát ki fizet ezért nekem? Hát ide vagyok cövekelve, mintha rab lennék. Hát naponta bevisznek rabnak engem ennyi órára, és ott kell rostokolnom. És rájöttem, hogy a meccs se igazi, ha nem az Úr áldásával jön nekem. Nem azért, hogy akkor minden meccs érdekes, meg izgalmas. De hogy hiába akarok én, hogy ez lesz majd a nagy fantázia, na, az hogy ne, az lesz a nagy fantázia, hogy nyugdíjba megyek, Uram, mi a programod? Ha azt mondod nekem, hogy ülj le a Manchester United, mit tudom, hogy milyen meccs elé, igenis, Uram, igen. Én mindig is igyekeztem szót fogadni neked, és leülök. És fogja biztos mondani ezt is, de sok minden mást fog mondani, és annak lesz áldása. Úgyhogy én itt fejezem be azzal, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, írja az apostol a rómaiaknak, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna ő vele együtt mindent mi nekünk. Ő vele együtt. Ő nélküle, ha te valamit elkacsmarsz, az olyan is lesz. Tehát itt a kulcs, amit mond, hogy ő legyen a te kincsed, nem azért, mert akkor ráfázok, és kénytelen vagyok, hanem azért, mert így szeretett. Ez honnan jön? Táskából? Hát egyébként elég csendes, finom háttérzene. Tehát, ha, ha komolyan vesszük, hogy ő vele jár a szívem, akkor tanulásban, hivatállás, azt már mondtam, társadalmi napi dolgaimban, mindenben önvédelemből is őt keresem. És ezt mondja még egy példabeszédek, igen, minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ha megismered, ha olyan úton jársz, hogy szerelem útja, és ott van Jézus, akkor jó felé jársz. Ha úgy van, hogy na uram, most ne figyelj ide, akkor ott valami nem stimmel. És akkor ez már egy következő ige hirdetés. A te utaidba megismered, és hogy vezet téged. Tehát ez, én ennyit tudok mondani, hogy nagyon mellette vagyok, amit Jézus mondott. Tehát ha valaki elfelejt mindent, akkor azt gondolja, hogy a Tamás bácsi nagyon is mellette volt. Hogy az a jó, ha kincsem ott van, és a szívem is föl van oda függesztve, mert akkor fog itt a helyén lenni. Akkor lesz ajándék ez az élet is.